Krisztusban, szeretett testvéreim! A mindenható Isten a maga végtelen szeretetében mindannyiunkat meghívott az üdvösségre. Öröktől fogva azt akarja, mindannyiunkról azt álmodta, hogy egy örökké valóságon át vele leszünk a mennyei boldogságban. És amikor bennünket megkereszteltek, akkor jelképesen mondva és jelképesen fogalmazva erre az üdvösségre kezünkbe is adták a belépő jegyet. De hogy élünk-e ezzel a fölkínált lehetőséggel, az teljes egészében rajtunk áll, rajtunk múlik. Ha már a belépőknél tartunk, és ezt én nyilván hasonlatnak használom föl, eddigi életem során több száz meghívó és belépőjegy maradt a zsebemben, fiókomban felhasználatlanul, vagy mert nem érdekelt az, amire hívtak, vagy mert nem volt időm, mert egyszerre három helyre is hívtak, vagy hát éppen elfelejtettem. És hát lemaradtam a meghívóval. Ám lemaradni, lemondani, elfelejteni egy ilyen-olyan világi rendezvényt semmiképpen sem hasonlítható össze azzal, ha valaki elpuskázza az örök üdvösséget, elszúrja örök sorsát, vagyis nem veszi komolyan meghívott voltát. Nem veszi komolyan azt, hogy az Isten számít rá, az Isten mindent előkészített az ő számára, sőt, egyetlen fiát is halálba küldte azért, hogy nekem örök üdvösségem legyen. Szent Ágoston mondja még a 4. században, aki megteremtett téged beleegyezésed nélkül, az nem fog üdvözíteni téged közreműködésed nélkül. És ahogy hallottuk a mai evangéliumban, üdvözítőnk Jézus Krisztus így figyelmeztet, és figyelmeztetése ebben a kontextusban érthető, törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. És ahogy hallottuk, ugyancsak Jézus szerint a szűk kapun való bejutáshoz nem elég az, hogy veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál, vagyis nem mondja senki sem azt, hogy van nekem egy papbarátom, gyermekkoromban minisláltam, egyháztanácsos voltam, vagy éppen vagyok, aztán hát a nőszövetségben tevékenykedtem, és hát ilyen, meg olyan rendezvényeken részt vettem, hasonlóképpen egyszer már elmondtam, nem tudom melyik misén, hogy volt Kolozsváron egy hívünk, aki minden karácsony után házszenteléskor megmutatta azt a köszöntő lapot, amit Erdély első érsekétől, Bálint Lajos érsek úrtól kapott, mert együtt voltak katonák. De ennyi volt az ő vallásossága, hogy nekem megmutatta, hogy a Bálint érsek úr őt köszöntötte. Hát ezzel biztos nem jutott be a mennyországba. Sőt, Jézus szerint még a rokoni szálak sem elégségesek, mert amikor egy alkalommal azt mondják Jézusnak, hogy anyád és rokonaid kint vannak és beszélni akarnak veled, akkor azt mondja Jézus, azok az én anyám és rokonaim, akik teljesítik a mennyei atya akaratát. Tehát még csak a vérségi kapcsolatra sem lehet hivatkozni az örök üdvösség vonatkozásában. Tehát inde-unde, akár honnan közelítjük meg a témát, nem marad más hátra, mind megszívlelni, és a lehető legkomolyabban venni Jézusnak a figyelmeztetését, törekedjetek bemenni a szűk kapun. Most, amikor ilyen tömör és önmagában sokat mondó jézusi mondással találkozunk a Szentírásban, akkor mindig jó utána nézni, hogy ezt vajon a görög szöveg, ez az újszövetségi Szentírást görög nyelven írták, a görög szöveg miként fogalmazza, mert a görög szöveg sokszor sokkal többet mondó, többet sejtető, mint ahogy azt magyarul vissza lehet adni, mert a fordításban mindig elsikkad valami. Most én több kommentárt föllapozva, és elő is vettem a görög szótáromat, és elkezdtem kutakodni, és be kell vallanom kedves testvéreimnek, hogy én egy nagyon döbbenetes dolgot fedeztem föl, ölt meg a csoda, hogy ezt 34 éves papként kellett fölfedezzem, eddig nem buktam rá erre a csodálatos dologra. Ugyanis arról van szó, hogy az eredeti nyelven, tehát a görög nyelven a törekedjetek szóra az újszövetségi Szentírás görög szövege az agónia szóból képzett ige alakot használja. És ez döbbenetes dolog. Ez azt jelenti, hogy nekünk olyan erővel kell küzdeni, törekedni az üdvösség megszerzésére, illetve a szűk kapunkba való bemenetelre, bejutásra, mint aki az életéért harcol. Ugyanis orvosi nyelven is, aki agonizál, az az ember az életéért harcol. Ott kopog a halál a szívén, a lelkén, de ő agonizál, ő küzd, harcol az életért, öntudatlanul is. És akkor mondjuk úgy, hogy az keresztény ember az az ember, aki az örök életért agonizál. Az örök életért élet-halál küzdelmet vív. Ezt a harcot nem lehet olyan tessék-lássék nagymatag módon megvívni. Ezt nem lehet a kudarcokba beletörődő cinizmussal sem kezelni. Ezt úgy sem lehet mondani, hogy hát nekem úgy sem fog menni valamiféle melankóliával, vagy hát öntelt bőggel, hogy hát én már ilyen vagyok, én már nem tudok megváltozni, nem is akarok megváltozni, ha tetszek az Istennek jó, hanem úgy is jó. Most aki így közelíti meg a témát, az elpuskázta az üdvösségét, mert ismétlem az agónia szónak az ige alakja, ige változata szerepel, és az pedig élet-halál tusát, élet-halál küzdelmet jelent. És ebből világosan következik, kedves testvérek, hogy a keresztény az az ember, aki az életéért harcol. Az életéért harcol, mert belátja, amit ő él, az nem nevezhető életnek. Amit ő él, az nem más, mint az életnek a kicsúfolása, a szánalmas hempergés a pocsolyában. A keresztény ember az életéért harcol, azért az ideális életállapotért, amit Isten róla is álmodott, amit Isten elvár tőle, amivel ő is tartozik mindenkinek, ha jogot mer formálni arra, hogy egyáltalán ember számba vegyék. Az életéért harcol, példaadó szép életért, másokat boldogító, másokat gazdagító, másoknak hasznos, mások életét szebbé, szépé, boldogabbá tevő életért. Ha magára gondol, akkor ismét elpuskázott mindent. A keresztény ember az az ember, akinél saját maga az utolsó helyen áll. Mindenki előtte kell, hogy álljon. Ha felborult a sorrend, akkor már nem az életéért harcol, hanem ellenkezőleg elpuskázta az életét. az örök életért harcol, amit Isten mindenkinek fölkínált, amit Jézus kereszthalálával megszerzett, de újraidézem Ágostont, a Szentet, aki azt mondta, aki megteremtett téged vele egyezésed nélkül, az nem fog téged üdvözíteni közreműködésed nélkül. Üdvösség tehát föl van kínálva egytől egyig minden megkeresztelt embernek, és csak az az ember fogja az üdvösséget megkapni, aki meg is agonizál érte. Élet-halál küzdelmet fog érte vívni. És ez azzal kezdődik, hogy megváltozik, megtér, átalakítja az életét, és ő lesz a legutolsó szempont. Mindenki más elébe kerül, mert az egoizmus az nem fér bele a kereszténység mentalitásába, a kereszténység gondolatvilágába. És ezt most így elmondtam, és gondolom, nagyon sokan azt gondolják, hogy jaj, de szép teória, jaj, de szép elmélet, miközben ennek az élethez, életpéldával fogok jönni, egy olyan életpéldával, akit boldogként tisztelünk. Mert Talbotról van szó, erről az ír származású alkoholista dokmunkásról. Mert Talbotnak az élete nem szokványos történet, nem szokványos szentek élete. 1856-ban született Dublinban, egy sok gyermekes katolikus családban, 12-en vannak testvérek, ő a harmadik. És a család úgy él, mint a legtöbb nagyvárosi ír család. Alkalmi munkából élnek, minimálisan étkeznek, és a maradék pénzt pedig elisszák. Mert Talbot 12 évesen már rászokott az italra, rendszeresen italozott ott a dokmunkások között. És ezt így folytatta, sokszor sánszban, apu előtt, kocsmaajtóban aludt el, de mindig elszúrta, elparta a pénzét, így érte meg a 28. életévét. Szombat reggel nagyon másnapos volt, nagyon kellett volna az ital, de egy bamia, egy fillérje nem volt, és odaállt a kocsma ajtóba, hogy hát, ha majd valaki fog fizetni, de jól tudjuk, ha a pénzünk elfogy, a barátaink is elfogynak. Hát neki sem maradt már barátja, és akkor ott megszégyenülve a kocsma ajtóban, hogy senki nem hívta őt be, hazament, és azt mondta édesanyjának, hogy ő most meg fog változni, ő most fogadalmat tesz, hogy soha többet nem iszik. Az édesanyja, a bánatos anya kiröhögte a fiát, hogy ilyen hülyeséget te még mondtál nekem. De Talbot magába szállt, elment az első templomban, keresett egy papot, életgyónást végzett, és arra kérte, hogy fogadalmat tehessen, a papnak több esze volt, csak 3 hónapra engedte, hogy fogadalmat tegyen, de azt is elmagyarázta, hogy önerőből ez nem fog menni, csak a kegyelmi élettel, és Talbot hitt neki, és elkezdődött a mindennapi szentmise, a mindennapi szentáldozás, a rózsafűzének az imádkozása. Többször idéztem testvéreimnek ezt a holland lelkipásztort, Henry Nouwent, idegen a Paradicsomba című könyvéből, mondtam el többször ilyen olyan epizódot, ebben van egy ilyen mondat, az a gyengeség előnyös, amely az orvos segítségét kéri. Nos, mert Talbot tisztában volt azzal, hogy orvosi segítségre van, az orvosok orvosának a segítségére van szüksége, Jézus segítségére, mert Isten nélkül nem fog tudni meggyógyulni, és jó helyen kopogott. Hogy a vélevédő alkalmakat elkerülje munkából, templomba ment, templomból haza, hazorul újra munkába. Naponta elmondta a rózsafűzést. Amikor pedig a dokmunkások sztrájkoltak, és nyilván italoztak ilyenkor, ő akkor elment a templomba, és télden állva imádkozott a sztrájknak a sikeréért. Aztán nagy nehezen, kinkeservesen eltelt a 3 hónap, aztán fogadalmat tett egy újabb évre, azután pedig életfogytiglani fogadalommal kötelezte el magát. És így következett el 1925. június 7-e vasárnap, amikor már szentmisén volt az egyik templomba, és ment a másik templomba, útközben összeesett. Valaki hívatta a domonkos rendi szerzetes atyát, aki feloldozta, megkapta a szentkenet szentségét, és ott az utcán meghalt. Nem találtak nála semmiféle személyazonossági leírást, papírt, később kellett azonosítani, de ott találták a zsebében az imakönyvét, a rózsafűzérét és derekán a vezeklő láncot, amely véresre marta a testét, mert ő vezekelt korábbi bűneiért. A ferencrendiek a harmadrendieknek a ruhájában temették el, alig páran voltak a temetésén, de 6 év múlva beindították a boldogá avatási eljárását. És 1971-ben már javába folyt a per, amikor 6. Pál pápa, az akkori pápa fogadott egy ír zarándok csoportot, és a következőket mondta a pápa a zarándok csoportnak. Elolvastam meg Talbot életét, akinek mi hamarabb a boldogok között lenne helye, és a magam részéről elő is fogom ezt mozdítani. Az idők a dolgozók szentje után kiáltanak, Isten népéből származó egyszerű példa után. Az italátka modern betegség világszerte. Kábítószerek rombolják ezrek és ezrek idegeit egészen vészes arányban a fiatalok között. Matt Talbot élete megmutatja, mire képes az imádság, az erős akarat és a kegyelem. Idéztem mindezt a szolgálat egy régebbi 1975-ös számából, kedves testvéreim. Mi pedig felnőkedésünkben Matt Talbotnak az életét ajándéknak tekinthetjük. Ő annak a példája, aki az életéért megharcolt. És olyan problémával kellett szembenézni, amivel tömegek néznek szembe. Tömegek valamiféle káros szenvedélynek az áldozatai. És legtöbbször akaratgyenge emberekről van szó, akiknek eszükbe se jut, hogyha ott kopognak, ha az orvosok orvosának a segítségét veszik igénybe, akkor meg tudnak változni, talpra tudnak állni, gazdagodó és másokat gazdagító életet tudnak élni. Jézus ma, kedves testvéreim, kedves fiatal barátaim, mindannyiunkat arra hív, hogy törekedjünk bemenni a szűk kapun. Ahogy azt hallották az elmérkedés közepe táján, és nagyon ki akartam hangsúlyozni, hogy a törekvés valójában agónia, harc az életért, harc az értelmes életért, harc a tartalmas életért, harc a szép életért, harc a gazdagodó, másokat gazdagító, mások életét szebbé tevő életért. Gyönyörű program. Ennél szebbet nem tud kitalálni senki. Egy ilyen szép programot. Úgy élni, hogy másokat gazdagítsak. Úgy élni, hogy másoknak szépé tegyem az életét. Úgy élni, hogy másoknak örömére legyen az én életem, az én viselkedésem, az én példám. És hogy tartva lehet állni, sőt, lám szenté lehet lenni egy ilyen állapotból is, erre Matt Talbotnak a példája. De mondhatnám Korzini Andrásnak a példáját is, aki egy alkalommal reggel korán érkezett részegen haza, és az ajtóban találkoztak édesanyjával, aki a korai misére ment, és feltűnt Korzini Andrásnak, hogy édesanyja fekete ruhában van. És ki gyászolsz, anyám, kérdezte, és az anya azt mondta, téged, fiam, aki lélekben már régen halott vagy. Ez úgy megdöbbentette Korzini András, hogy sarkon fordult, elment a templomba, letérdepelt, és akkor állt fel, amikor már kiúzanodott, de egy életre kiúzanodott. Amikor délután jöttek a barátok és hívták kocsmába, azt mondta, hogy az az András, aki a tegnap azt ígérte nektek, hogy veletek megyek, az nem én voltam. Az az András meghalt, az az András nincs. És a karmelita rendnek ő is egy boldogja, egy szentje. Tehát van talpra állás. Csak meg kell vívni az élet-halál küzdelmet, az agóniát, ahogy ezt Matt Talbot életében is láttuk. Csak most fejezzük be elmélkedésünket éppen ehhez a Matt Talbothoz címzett imával, amit a boldogá avatása körül fogalmaztak meg. Istenünk, a tiszteletre méltó Matt Talbotot a szenvedély rabságából irgalmasan kiszabadítottad és szent életre vezetted. Hadd kegyesen, hogy erényeit követve egykor szerencsésen mi is eljussunk hozzá Krisztus a mi Urunk által. Amen.